azért volt érdekes, amit most mondtál, mert ez a szovjetek által kinevelt társadalmi, vagy tudós társadalom, ezeket én úgy hívtam annak idején, hogy ezek ilyen spártai tudósok voltak, tehát ilyen elképesztő silány körülményekben, de nagyon erőteljesen kinevelt tudósok, akik igazából annak ellenére, hogy kivándorolva sok mindenüket elvesztették, miután a Szovjetunió összeomlott, ők mégiscsak az Izrael kopár földjén a lehetőségeket látták meg, úgyhogy, és ezt ki is használták.
Igen, én azt gondolom, hogy lehet, hogy spártaiak voltak abban a szempontból, hogy hát odaérkeztek, és nem volt semmiük, de egyébként a Szovjetunió egészen bőségesen megfinanszírozta ezeket a kutatásokat. Tehát mondjuk a 70-es, 80-as években magára a kutatói szektorra borzalmasan sokat költött a Szovjetunió, megint csak ugyanazért, mint Izrael, hogy igazából a hadiiparnak volt szüksége ehhez, meg az energetikának. Tehát mondok egy példát, ami szerintem eléggé sokat mond. Ugye nagyon sokat beszélnek az emberek mostanában a fúziós reaktorokról, hogy a jövő, ugye a zöld átmenetben a jövő energetikáját a fúziós reaktorok fogják majd megoldani, és egy kicsit valaki belemélyed a fúziós reaktorokban, nekem most muszáj volt egy könyv kapcsán, akkor rájön, hogy az a technológia, amit a fúziós reaktoroknál mind a mai napig próbálgatnak, ez a tokamak technológia, ez tulajdonképpen a Szovjetunió technológiája. Tehát a nyugatiak nem tudtak odáig eljutni, ahova a szovjetek eljutottak, és a nyugat még mind a mai napig egy szovjet technológiát visz. Tehát az a buta leegyszerűsítés, hogy a piac az mindig jó, az állam meg sose tud semmit létrehozni, erre rengeteg cáfolat van, de például hát az egyik leg-high-tech-ebb ipar az tulajdonképpen a fúziós reaktorok ipara, és hát ezt szovjet tudósok állították elő a 70-es, 80-as években, szovjet finanszírozással, és hát itt ülünk 2023-ban, és még mindig ez a technológia az alapja a fúziós reaktorokkal való kísérletezésnek. És sok ilyen példát lehet mondani, tehát rengeteg baj volt természetesen a Szovjetunióval, de az, hogy ott ne finanszírozták volna meg a kutatásfejlesztést, az nem igaz.
Jó, hát nyilván megfinanszírozták, én inkább a körülményeket próbáltam így kicsit leegyszerűsítve spártainak nevezni, tehát ami mellette volt azért...
Hát maguk a tudósok, azok szegények voltak természetesen, mint mindenki, tehát a Szovjetunióban az emberek persze hiánygazdaság volt, sorban álltak ők is, és hát nyilvánvalóan, amikor megérkeztek Izraelbe számukra, ez egy óriási lehetőség volt, mert a sokkal jobb életkörülmények között folytathatták tulajdonképpen, és valószínűleg a laborjaik is jobbak voltak, meg az egyetemek is, tehát nyilvánvalóan ez egy óriási ugrás volt számukra.
Jó, szerintem folytassuk majd azzal a következő részben, hogy egy kicsit jobban megvilágítjuk az egész gazdaság szerkezetét, az GDP-t, azt, hogy egyáltalán hogy próbálnak megküzdeni a mostani válsággal. Nyilván érintette őket is az inflációs környezet, érinti őket a közel-keleti válságok sora, ami mondjuk, ha nem belpolitikai, akkor külpolitikai vagy geopolitikai jellegű, de most az érdekelne, hogy te most jöttél onnan haza. Mi az, ami most történt, ami odáig fajult, hogy tényleg tömegek vannak az utcán, lezárják az autópályákat, lezárják a repülőtereket, általános sztrájk van, és egész egyszerűen egy olyan alkotmányos válság alakul ki, ami, hogyha felszínesen és távolról nézem, akkor egy jól működő gazdaságban nehezen tud idáig fajulni, annak ellenére mondjuk, hogy Franciaországban is látunk hasonló demonstrációkat.
Hát én azt gondolom, hogy onnan érdemes ezt megérteni, hogy valójában Izrael az két párhuzamos társadalom. Tehát ha oda megy az ember, akkor egyszerűen fizikailag látványosan érzi, hogy mondjuk Tel Aviv, a főváros, az egy ilyen európai mediterrán, ilyen teljesen chill out hely, ahol az emberek olyanok, mint nyugaton, a nők miniszoknyában ülnek a teraszokon, eszegetnek, jön egy ilyen kellemes szellő a tenger felől, gyönyörű Bauhaus épületek vannak, és hát egy ilyen óriási LGBTQ élet van, és egy ilyen teljesen nyugatos, kicsit amerikai, de inkább ilyen mediterrán-európai benyomású hely. és akkor átmegy az ember Jeruzsálembe, és minthogyha egy másik világba kerülne, ott hirtelen mindenki ortodox, minimum kipa van rajta, de inkább ezek a nagy kalapok, a férfiak és a nők teljesen külön vannak, a nők teljesen lefedve, senkivel nem beszélnek csak maguk között, tehát ott egy ilyen ortodox világ van, az épületek is másképp néznek ki, ugye Jeruzsálem fönn van a hegyek között, hidegebb is, egész más világ. És sokkal inkább ilyen közel-keleti benyomást keltő hely. Na most ez a két világ, ez két külön értékrendszer is, tehát amikor elindult Izrael állam az alapítás után, akkor sokkal kevesebb ortodox volt, és igazából hosszú időn keresztül egy ilyen erősen baloldali európai többség volt. Tehát ezek az európai zsidók, akik oda kivándoroltak, ezek nagy részt egy ilyen balos, erősebb balos, tehát még a szociáldemokráciánál. Nyilván nem ez a szovjet típusú kommunista valami, tehát nem egy ilyen elnyomó diktatórikus rendszer, hiszen demokratikus választások voltak, de hát ugye a kibuc, mint szimbólum, ugye ezek ilyen farmok voltak, ahol ilyen önellátó gazdálkodás folyt, meg az, hogy itt szakszervezetek nagyon erősek voltak. Én olvastam egyszer egy életrajzot Golda Meirről, aki ugye egy miniszterelnök asszonya volt Izraelnek, és hát döbbenettel olvastam, hogy amikor Amerikába látogatott, mint miniszterelnök, akkor az első hely, ahova elment, az az amerikai szakszervezetek gyűlése volt. Tehát még mielőtt találkozott volna a Fehérházban az elnökkel, felszólalt az amerikai szakszervezeteknek az üldésén, és mondta, hogy az ő apukája, ők egyébként Ukrajnába vándoroltak ki, Amerikába, majd onnan ment Izraelbe, hogy az ő apukája egy tag volt ezekben az amerikai szakszervezetekben, és ő úgy érezte, hogy neki fontos, hogy először a szakszervezetekre, úristen, ez ma mennyire elképzelhetetlen lenne, hogy egy izraeli miniszterelnök ellátogat egyáltalán, nem, hogy még az elnökkel való találkozás előtt a szakszervezetekhez, szóval ez egy nagyon balos közeg volt, ami mint mindenhol máshol, tehát ugye, hogy a Piketty a legújabb könyvében, nem a Tőke 21. században, hanem a legújabb könyvében leírja, alapvetően a baloldal mindenhol elolvadt, és ma már inkább ilyen liberális közeg van, tehát Tel Avivot ma már kisebb részben baloldalinak inkább liberálisnak lehetne leírni. Az ország nagy részén, ugye a telepesek, meg az ortodoxok viszont hát erősen egy ilyen tradicionalista, nacionalista irányzatot képviselnek, és hát hosszú időn keresztül az volt, hogy nagy koalíció volt az ottani Fidesznek megfelelő párt, meg ezek között a Tel Avivi liberálisok között, és ezeket az ortodox pártokat, ezeket mindig kihagyták ezekből a nagy koalíciókból, míg nem aztán ugye Benjamin Netanyahu megfordította ezt a képletet, és azt mondta, hogy akkor nem nagy koalíció van, hanem akkor ő csinál, az ottani Fidesz és az ottani ortodox pártok csinálnak, tehát még tőle is radikálisabb pártok csinálnak egy koalíciót, és akkor ezeket a baloldali liberálisokat hagyja ki a koalícióból, ami egy szakadást hozott létre, tehát gyakorlatilag egészen másképp képzeli el Izrael állam működését, az életet, tehát olyan kérdések, hogy ugye, mit tudom én, lehet-e valaki meleg, házasság az legyen szekuláris, vagy maradjon csak vallási házasság, tehát hogy a hétköznapi életbe is beszűrődő, meg hát az alkotmány szintjén működő problémák, és akkor még ugye erre jön az izraeli hadseregnek a kérdése, ami viszont folyamatosan ezeknek a szekulárisoknak, a liberálisoknak a kontrollja alatt áll, meg az a probléma, hogy a vallásos zsidókat tulajdonképpen a társadalom többi része tartja el. Tehát abból élnek, hogy adókból kapnak pénzt, hogy imádkozzanak. Ez egy olyan feszültség, ami feloldhatatlan, és hát az elején Ben-Gurion sokkal kevesebb ortodox volt, tehát a legelején sokkal kevesebb ortodox volt, és Ben-Gurion próbált, ugye az államalapító elnökük volt, ilyen gesztusokat tenni az ortodoxok felé, de közben gyakorlatilag a gyerekszám sokkal magasabb volt az ortodoxok között, és mára hát ilyen 50-50-re jött ki a magasabb gyerekszám miatt, és hát ez gyakorlatilag ilyen polgárháborúval fenyegető feszültséget jelent. Bocsánat, hogy kicsit hosszú voltam, csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon komplex ez az ország.
Nem is gond, mert én azt gondolom, hogy egy jó cliffhangerrel fejezzük be ezt a részt. Izrael második része jövő héten következik, úgyhogy onnan folytatjuk, ahol most abba hagytuk, és egy picit tovább elemezzük azt a gazdasági, társadalmi feszültséget, ami kialakult, inkább társadalmi feszültséget ebben az országban. De azt is megnézzük, hogy az államalapítás, tehát 1948 óta hogy jutott el 2023-ban Izrael egy olyan szintre, hogy tényleg csodaként tekintenek rá. Hogyha szeretnétek ezt meghallgatni, akkor megtehetitek a Spotify-on, keressétek a Pogi Podcast, Pogi Blog oldalát, illetve a Facebookon ugyancsak az adás után egy pár nappal már felkerülnek podcastként ezek a műsorok. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten jövünk, Izrael második résszel.